Alkotmánybíró jelöltnek szavazta meg az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága Fidesz-KDNP két aspiránsát, Polt Péter legfőbb ügyészt és Hende Csabát a parlament törvényalkotásért felelős alelnökét. Az ellenzéki pártok közül a Mi Hazánknak voltak jelöltjei, de ők nem kaptak bizalmat a kormány többségtől. Egy alkotmánybírói hely egyelőre betöltetlenül marad. A végső döntést az Országgyűlés hozza meg júniusban. Herceg Zsolt összefoglalója.
Három hely üresedett meg az Alkotmánybíróságban, miután Sulyog Tamás köztársasági elnök lett, Juhász Imrének és Salamon Lászlónak pedig lejárt a mandátuma. A testületnek elnöke sincs. A Fidesz-KDNP azonban csak két embert ajánlott az Igazságügyi Bizottság figyelmébe, Polt Péter legfőbb ügyészt és Hende Csabát, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökét, akik meg is kapták a testület kormánypárti többségének szavazatát. A Mi Hazánk által jelölt három jogász, Bánovics Tamás, Gaudi Nagy Tamás és Pápai Ákos azonban nem lett alkotmánybíró jelölt. A többi ellenzéki frakció nem állított jelöltet, sőt a képviselőik részen vettek a bizottság ülésén a DK Sebján Petrovszky László kivételével, aki kijelentette, hogy pártja nem tekinti függetlennek Polt Pétert.
Valójában azért kapja ezt az alkotmánybírósági tagságot, esetleg az alkotmánybíróság elnöki pozícióját, mert hű a Fideszhez, mert kiszolgálja a Fideszt, mert a Fidesz jóvoltából érte el az eddigi eredményeit is, és most az új pozícióját is.
A bizottság Mi Hazánk által delegált tagja, Apáti István azt állította, hogy az elmúlt 15 évben az ország vagyonának jelentős része egy szűk körhöz vándorolt, és szerinte ez Polt Péter legfőbb ügyész a radarja alatt maradt.
Ez nem egy szakmai jutalmú szolgáló tisztség, mert annak kellene lennie. Egy jogászi pálya megkoronázása az önök esetében egy ilyen politikai kimenekítő helyként szolgál. Ez mindenképp jelentősen rontja az önök pozícióját és az önök megítélését a nem teljesen bigott fideszes közvéleményt leszámítva.
Polt Péter az ügyészséggel kapcsolatos kritikákra nem válaszolt, arra hivatkozva, hogy nem legfőbb ügyészként, hanem alkotmánybíró jelöltként vett részt a bizottság ülésén.
Az alkotmánybíró az alaptörvény oldalán kell, hogy álljon. Az alaptörvényt kell képviselnie, a történeti alkotmányt, a nemzeti hitvallást, és ennek alapján kell megválaszolnia mindazokat a kérdéseket, amelyek egy-egy indítvány, beadvány alapján felmerülnek.
Hende Csaba abszurdnak nevezte azt a követelést, hogy egy alkotmánybíróvá választható jogásznak ne legyen ismert politikai hovatartozása, és emlékeztetett rá, hogy a vonatkozó törvényben nincs is ilyen feltétel. Az új alkotmánybírókat az Országgyűlés választja meg, várhatóan június 10-én.
Halász János, fideszes országgyűlési képviselő benyújtotta az Országgyűlésnek a közélet átláthatóságáról című törvényjavaslatot, amely alapján korlátozásokat és büntetéseket vezetnének be a külföldről pénzt elfogadó szervezetek ellen. Ezeket a Szuverenitásvédelmi Hivatal listázná. Herceg Zsolt összefoglalója.
Maga a javaslat is a Szuverenitásvédelmi Hivataltól származik. Lánci Tamás elnök február végén beszélt róla az Inforádió Aréna című műsorában.
Számos országnak a jogszabályai különbséget tesznek civil szervezetek, illetve politikai szervezetek között. Különféle névvel is illetik ezeket, valahol eléggé gorombán nevezik meg őket. Egyesült Államokban például külföldi ügynöknek nevezik azokat az ágenseket, akik külföldi szereplők érdekében járnak el. Más országok másképp fogalmaznak. Nem is a konkrét kifejezés a lényeg, hanem az, hogy azok, akik közéleti tevékenységet végeznek, politikai nyomásgyakorlást folytatnak, illetve azok, akik pedig valódi civilek, őket különböztessük meg.
Lánci Tamás szerint be kell tiltani az ilyen tevékenységeket.
Ezeket a szervezeteket elszámoltathatóvá kell tenni. Meg kell teremteni a törvény előtti felelősségüket. Ki kell mondani, hogy külföldi finanszírozással nem lehet közéleti tevékenységet folytatni. Mi azt mondjuk, hogy ez legyen tilalmazott tevékenység. Ez a mi határozott álláspontunk.
Ennek szellemében született meg a Halász János fideszes országgyűlési képviselő által benyújtott javaslat a közélet átláthatóságáról. A tervezet szerint mindenki veszélyezteti a szuverenitást, aki negatív színben tünteti fel az ország független, demokratikus, jogállami jellegét, a nemzetegységét és összetartozását, a határon túli magyarokért való felelősséget, a házasság, a család és a biológiai nemek elsődlegességét, a békét, a biztonságot és az együttműködést más országokkal, továbbá az ország ország alkotmányos önazonosságát és keresztény kultúráját. A szuverenitásvédelmi hivatal összeállít egy listát az ilyen külföldről finanszírozott szervezetekről, a pénzmosás elleni hatóság pedig a rendőrség bevonásával helyszíni ellenőrzéseket tarthat náluk, belenézhet bármilyen iratba és másolatot készíthet azokról. Ezek a szervezetek nem kaphatják meg a személyi jövedelemadó számukra felajánlott 1%-át. A támogatóiktól magánokiratba foglalt nyilatkozatot kell kérniük arról, hogy nem külföldi pénzt kapnak, a vezetőiknek pedig vagyonnyilatkozatot kell tenniük és kiemelt közszereplőkké válnak. Aki engedély nélkül fogad el külföldi támogatást, annak 15 napon belül a 25-szörösét kell visszafizetni az államnak, vagy betiltják.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A Magyar Nemzeti Bank összesen 103 millió forint bírságot szabott ki 9 biztosítóra a csoportos hitelfedezeti biztosítások termékfelügyeleti és irányítási problémái miatt. A problémák között szerepelt, hogy a biztosítások jelentős része alacsony szolgáltatási szintet nyújtott, és emellett magas, 40% feletti volt az elutasított kárigények aránya, mondta az Inforádiónak a jegybank felügyeleti szóvivője. Sipos Ildikó kérdezte Binder Istvánt.
A Nemzeti Bank a csoportos hitelfedezeti biztosításokat vizsgált a 9 biztosítónál, amit banki csatornán értékesítenek, akár személyi kölcsönöknél, hitelkártyáknál, babaváró hitelnél vagy ingatlan hiteleknél. Azt állapítottuk meg, hogy a piaci szereplők döntő többsége gyenge árértékarányú termékeket kínál, a kárhányad rendkívül alacsony, ez azt jelenti, hogy a károsult ügyfelek az összbefizetett díj kb. 10%-át kapják vissza, nagyon sok az elutasított kár, 40%, és akár összeférhetetlenség is fölmerül, hiszen eközben a hitelbiztosítást közvetítő bankoknak adott jutalékhányad nagyon magas, akár a díj 40-70%-a. Onnan kell elindulni, hogy a biztosítóknak már a termékfejlesztésnél, az úgynevezett termékfelügyeleti irányítási folyamatoknál az ügyfél érdeket kell szem előtt tartani, márpedig az erre vonatkozó belső szabályozás, a különböző terméket befolyásoló tényezőknek a vizsgálata, a terméktesztelés, a káros összeférhetetlen kezelése, az értékesítési stratégiák kialakítása, ez mind-mind hiányosnak vagy a jogszabályokkal ellentétesnek bizonyult. Folyamatosan ezt követően felül kell vizsgálni már az értékesítés során is a terméket, ennek kapcsán is tártunk fel hiányosságot, illetve tulajdonképpen az ügyfelek tájékoztatásában is, az ügyfél igények, szükségletek kielégítése kapcsán is találtunk hiányosságokat. Elsőként úgy gondoljuk, hogy a hiányos belső szabályzatokat, szabályozásokat, utasításokat kellene kijavítani a biztosítóknak, amelyek garantálják, hogy olyan termékeket fejlesztenek, menet közben folyamatosan vizsgáljanak felül, amely kiszűri ezeket a káros jellemzőket. Erre szólítottuk fel a biztosítókat, és szabtunk is ki bírságot.
Hogyha egy biztosítási termék gyenge árértékarányú, akkor ez azt jelenti, hogy jócskán a reális kárösszeg alatt fizet ki az ügyfélnek bármilyen káreseményt?
Ez azt jelenti, hogy akár annak megállapítása, hogy tényleg történt-e kár a feltételek szerint, akár az arra kifizetett kárösszeg, az viszonylag alacsony. Itt 100 forintnyi díjra 11,5 forintnyi kárt fizettek összességében ki a biztosítók, miközben a díjnak 40-70%-át, tehát 40-70 forintot a közvetítők kaptak meg. Itt az összeférhetetlenség problémája is fölmerül az utóbbi kapcsán, hiszen adott esetben a közvetítők is olyan előtérbe helyeznek adott esetben olyan termékeket, amik az ügyfelek számára kevésbé képviselnek ügyfélértéket, ezzel az ösztönzéssel, ami adott esetben szintén káros folyamatokat szülhet.
Ez a 9 biztosító társaság körülbelül a piac hány százalékát fette le, és milyen időszaktól indult a vizsgálat?
Díjbevétel arányosan több, mint a piac felét biztosítottak szempontjából, tehát a megkötött szerződéseket tekintve a piac egyharmadát fette le a 9 biztosító. 2021. januártól vizsgáltuk ezt a gyakorlatot, nem utolsó sorban azért, mert az Európai Biztosítási és Foglalkoztató Nyugdíj Hatóság, tehát az Európai Felügyelet is fölhívta a figyelmet, többek között magyar nyelven is közreadott figyelmeztetésében, hogy nem csak Magyarországon, de Európa szerte súlyos hiányosságok, összeférhetetlenségi nem megfelelő árértékarányú termékre vonatkozó hiányosságok, problémák Európa szerte tapasztalhatók, tehát a Magyar Nemzeti Bank az Európai Felügyeleti Fősodor keretén belül vizsgáltam meg ezeket a termékeket, és nem is az utolsó lépést tettük meg ennek kapcsán, hiszen amellett, hogy kiszabtuk ezt a bő 100 milliós bírságot erre a 9 biztosítóra, illetve köteleztük őket jövő márciusi határidővel problémáknak kijavítására, emellett további lépéseket is kívánunk tenni a termék kapcsán, hiszen ez egy nagyon sok ügyfélt érintő, nagyon fontos a hitelekhez kötődő termék, ezt kívánja az ügyfelek érdeke.
Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A turisták által leginkább látogatott helyszínek vendéglátóipari egységeit a rendezvényekre kitelepült közterületi és alkalmi árusokat, valamint a személyszállító szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat ellenőrzi a következő hónapokban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Rozgonyi Ádám kérdezte Eichmann Norbertet, a hatóság sajtófőnökét.
Mindenkit azt nagyon fontos tudni, hogy a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, illetve a szakirányítás alatt álló kormányok egészében vizsgálják a kereskedelmi egységeket és a szolgáltatásokat, a vendéglátóhelyeket. Nyilván pontosan tudjuk, hogy tavasszal és főleg nyáron vannak azok a kiemelten célzott turisztikai helyek és szenárió, ahol szükséges még határozottabban, még fokozottabban fellépni a fogyasztóvédelmi hatóságnak. Így a kormányhivatalok vizsgálódnak fokozottan vendéglátóhelyeken, büfékben, pecsenyesütőben, cukrátákban, zenés szórakozóhelyeken, illetve nem kerülhetik el a vizsgálatokat a fesztiválok, valamint a különböző akár sport, akár kulturális rendezvények sem.
Mi az, amit ilyenkor egyáltalán észre lehet venni, hogyan ellenőrizhetők ezek a tevékenységek? Mit lehet erről tudni?
A kormányhivatali munkatársak ilyenkor próbavásárlásokat végeznek, és különböző szempontok szerint vizsgálják az egyes kereskedelmi egységeket, illetve a szolgáltatókat. Vizsgálják például a megfelelő ártájékoztatást, vagyis hogy megfelelően kimannak-e az árak, adott esetben az akciós árak. Vizsgálják a nyugtaadási kötelezettséget. Nagyon sok esetben sajnos elmarad még a nyugta, vagy számla, vagy blokk átadás, és ilyenkor azonnal értesítik ugye a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt. De vizsgálják a mérlegek hitelességét is, valamint hogy a vásárlókönyve elérhető, az megfelelően felhasználható a fogyasztók által. Fontos, hogy a rendezvények, illetve a szolgáltatások mellett a taxikat is ellenőrzik, különösen a reptérre, illetve a különböző rendezvényekre rendszeresen már személyszállító szolgáltatásokat, és itt ellenőrzik például a díjtáblázatot, az ártájékoztatást, azt, hogy adnak-e számlát, blokkot, és hát, hogy a megfelelő tarifát alkalmazzák-e egyáltalán a taxik, ezekben is azért vannak még hiányosságok. Első esetben főszabályként figyelmeztetést alkalmaznak a kormányhivatali munkatársak, nem cél ugyanis a kereskedők, a vállalkozások bírságolása és szankcionálása, de vannak bizonyos esetek, amikor nem elkerülhető a szankció, a határozott bírság, ilyen például, hogyha fiatalkorúak, gyermekkorúak sérelmére követnek el egy jogszabályos sértést, vagy például, ha ismételt a jogsértés. És ebben az esetben tehát bírság kiszabására is sor kerül.
Eichmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét hallották. A vállalkozások mindennapjait érinthetik olyan ügyfélpanaszok, konfliktusok és fogyasztói jogviták, amelyek megoldását nem feltétlenül szükséges vagy érdemes bírósági útra terelni. Egy napokban hatályba lépett rendelet a perenkívüli vitarendezés területén a békéltető testületek eljárási szabályait korszerűsíti, különös tekintettel a digitális megoldások adta lehetősége kihasználására. A perenkívüli vitarendezésről Rozgonyi Ádám kérdezte Zentai Zsuzsanna gazdasági mediátort.
Tulajdonképpen a 4/2024-es Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által kiadott rendelet módosítása is tulajdonképpen az alternatív vitarendezési lehetőséget helyezi előtérbe a konfliktus kezelési eszköztáron belül. Ugye bár ez a jogszabály egy szűkebb területre, tehát a hatóság hatókörébe tartozó peren kívüli vitarendezési eljárásokra vonatkozik, különös tekintettel a hírközlési, postai, internetes platform szolgáltatásokkal és média szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvitákra, mégis nagyon jól illeszkedik a Magyarországon egyre bővülő, amúgy ma még gyermekcipőben járó alternatív vitarendezési intézményéhez.
Miért jár az gyermekcipőben?
Peres nemzet vagyunk, és jelenleg még a mai gyakorlatban, hogyha jogvitákba keveredünk, hajlamosak vagyunk még elsődleges megoldásként a peres eszközhöz nyúlni. Még nem alakult ki Magyarországon az a kultúra, ami nagyobb teret engedne az alternatív vitarendezési eljárások alkalmazásának.
Pontosan miért lehet jó, hogyha peren kívül történik megegyezés? Mit spórolnak ezzel a felek?
Nem minden esetben jó egyébként, hogyha nincsen per. Azokban a jogvitákban például, ahol a felek közötti kapcsolat annyira destruktív, kizárt az érdemi párbeszéd, ott nem lehet eredményes egyetlen peren kívüli békés alternatív vitarendezési mód sem. Ebben az esetben a hagyományos bírósági eljárás lehet a célra vezető. Egyébként a kérdés talán az is lehetne, hogy a konfliktusok békés rendezése miként foglalhatja el a helyét a peres eljárásokkal kezelt viták mellett. Na de konkrétan válaszolva a kérdésére, amennyiben lehetséges elkerülni a peres eljárás megindítását, és a felek érdekeit sikerül békés úton egymáshoz közelíteni, vagy megegyezésre vezetni, az mindenféleképpen költséghatékonyabb megoldást ad, kevesebb időigénnyel jár, egy nyertes-nyertes win-win állapot vagy pozíció alakulhat ki a két fél között, és például az egyik alternatív vitarendezési módban, például a mediációban zárt eljárás történik, ami a cégek esetében a reputációs kockázatok miatt egy nagyon fontos tényező, tehát teljes körű titoktartási kötelezettség érvényesül, illetve előny még továbbá, hogy az eljárás maga rugalmasabb keretet biztosít, és egyszerűbb eljárási módot egy peres eljárással szemben.
Hogyan lehet tehát békíteni a feleket, vagy megegyezésre bírni, hát peren kívül?
Ugye a vitarendezés az egy konfliktuskezelési eszköz a jogvitákban, amely 2002-ben intézményesült a magyar jogrendszerben, és különböző szerte ágazó eljárás típusok formájában ad megoldást a peren kívüli békés megegyezés lehetőségére. Ugye a vitarendezés abban segíti a feleket, az ellenérdekelt feleket, hogy képessé váljanak egymás nézőpontjának a megértésére, más álláspontjának befogadására, és saját maguk találjanak megoldást a vitájuk rendezésére. És ugye ilyen alternatív vitarendezési eljárás például a mediáció, azon belül is mondjuk a gazdasági mediáció, ami munkaügyi viták, szerződéses és szerződésen kívüli jogviták esetén is alkalmazható, vagy alvállalkozói partner együttműködéssel összefüggő viták esetén is, és még sorolhatnám ezt a kört. Aztán a fogyasztói jogviták esetében a békéltető testületi eljárások adnak lehetőséget a viták rendezésére, de ezen kívül még számtalan olyan lehetőség van, például a vitarendezési testületi eljárások, ugye ilyen most aktuálisan a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által kiadott rendeletmódosítás, ugye az ő hatáskörébe tartozó perenkívüli vitarendezési eljárások tartoznak, akkor ilyen a választott bírósági eljárás, vagy az egyességi kísérletre irányuló nemperes bírósági eljárások. Szóval a lényeg az, hogy számos lehetőség van, ami talán jelenleg kevésbé ismert. Számos eszköz áll rendelkezésére a vállalkozásoknak abban, hogy neperes úton járjanak el. Egyébként nagyon fontos ismerni a most felsorolt eljárások közötti részletbeli különbségeket, hiszen a konfliktus témája, összetettsége, természete, a felek közötti kapcsolat minősége határozza meg a legmegfelelőbb vitarendezési formát. Tehát van, ahol jól tud működni a jogi képviselők segítségével történő egyezkedés, de van, ahol a mediáció eredményezhet megoldást, és nyilván van olyan terület is, ahol egyetlen alternatív vitarendezési eszköz sem lehet a legideálisabb, hanem a per az egyetlen megoldás. Egyébként én azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy felelőssége van a szakmának, nagyon nagy felelősség az alternatív vitarendezés kultúrájának az alakulásában és hatékonyságának megítélésében az, hogy milyen eszközt kínálunk az ellenérdekelt feleknek a vita megoldására.
Erről, ha jól tudom, könyvet is írt. Abban miként fordul a lehetséges közönsége felé, tanácsokat is megoszt?
Ja, a Győzelem fogságában címmel megjelent a könyvem, ami egy 2023-as évben végzett kutatásomra épül, és ebben a kutatásomban mutatom be a magyarországi gazdasági vitarendezés és permegelőzésnek egységes szakmai minőség eléréséhez vezető útját, ugyanis, mint említettem, gyermekcipőben jár ma még Magyarországon a peren kívüli békés vitarendezés. A jog intézményének fejlődése hatást gyakorol a viták peres eljáráson kívüli békés rendezésére is. Ez ráirányítja a figyelmet a gazdasági mediáció aktuális szakmai megítélésére, gyakorlatára, az üzleti élet vitarendezéssel kapcsolatos hozzáállására is. Ez a könyv röviden egy lépés a gazdasági mediációs folyamatok homogenizációjának eléréséhez, mert hogy még nem egységes a szakma Magyarországon belül, és különös tekintettel arra, hogy a konfliktusok békés rendezése nem opció, hanem ugye az a kérdés, hogy a konfliktusok békés rendezése miként foglalhatja el helyét a peres eljárásokkal kezelt viták mellett. Ma Magyarországon a kutatásom eredményéből az is látszik, hogy nagyon megosztja a szakmát a hagyományos és az alternatív vitarendezési lehetőség. És a könyv többek között abba enged bemutatást, hogy ez a megosztottság szakmán belül mennyire éles, illetve hol vannak azok a lehetőségek és nyitott ajtók, amelyekkel szakmán belül is elfogadhatóbbá tehetjük a gazdasági mediációt, vagy a békés perenkívüli vitarendezés pozícióját a konfliktus kezelésben.
Írta is az Inforádióhoz eljuttatott közleményben, írásban is, hogy összességében a gazdasági mediáció előnye a vállalkozások számára a rugalmasság, a teljes titkosság és a szélesebb körű alkalmazhatóság. A titoktartás az egy fontos ismérve ezen folyamatok?
Igen, tehát az alternatív vitarendezésen belül, mint említettem a beszélgetésünk elején, számos lehetőség és eljárási mód áll rendelkezésre a cégeknek, hogy békés úton rendezzék a problémájukat. Fontos megjegyezni, hogy a peren kívüli eljárási módozatok között is vannak eltérések és különbségek. Tehát megkülönbözteti ezeket az alternatív megoldási módokat egymástól az, hogy ki és hogyan hoz döntést az adott esetben, illetve hogyan születik meg a döntés, és milyen szabályozott keretek között megy végbe az eljárás. Tehát alternatív vitarendezési eljárások között a mediáció az, ahol teljes titoktartás létezik, van, működik. Igen, ez pontosan azt jelenti, ahogyan kérdezte, hogy titoktartási nyilatkozattal tartoznak a felek, illetve maga az eljárást irányító mediátor is. Azonban vannak olyan alternatív megoldások, ahol természetesen a személyes adatok védelmének a betartása mellett részlegesen nyilvánosságra hozhatók az üggyel összefüggésben főbb ismerhető adatok, például a fogyasztóvédelmi ügyekben a eljáró békéltető testület a honlapján közzé teheti, nem minden esetben, de közzé teheti a cégnek a nevét, illetve nagyon összefoglalva, röviden utalva az ügy eset típusára, és arra, hogy mi lehet a végeredménye, vagy mi lett a végeredménye a békéltetésnek, hogy a felek egyességre jutottak, vagy nem sikerült. Tehát ez van. Mediációban ilyen nincsen, ott teljes titoktartás van.
Zentai Zsuzsanna gazdasági mediátort hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Európai jogi és politikai jelentősége is van annak, hogy az Európai Törvényszék megsemmisítette a bizottság azon határozatát, amely megtagadta a bizottsági elnök és a Pfizer gyógyszergyártó vállalat vezetője közötti telefonos szöveges üzenetekhez való újságírói hozzáférést. A lehetséges következményekről kérdeztem Buka János, Európai Uniós ügyekért felelős minisztert. Mi a jelentősége ennek a törvényszéki ítéletnek az Európai Bizottság esetében?
Ennek az ügynek két szempontból is nagy jelentősége van. Az egyik egy szigorú értelemben vett jogi kérdés, ez a bizottság működésének az átláthatósága. Az Európai Unió szabályai alapján az európai intézményekben keletkezett dokumentumokat, azokat főszabály szerint nyilvánosságra kell hozni. És abban az esetben, hogyha ez nem lehetséges, akkor jogszabály által meghatározott feltételeket kell bizonyítani ahhoz, hogy megtagadható legyen. Ugye nagyon sok egyébként jogászok szempontjából érdekes kérdés merült fel, hogy mondjuk egy szöveges üzenet SMS-ben vagy valamilyen mobil applikációban váltott üzenet az dokumentumnak minősül-e egyáltalán. ennek a dokumentumnak a tartalmát milyen szempontok alapján lehet elzárni a nyilvánosság előtt, és így tovább. Ez egy nagyon érdekes jogkérdés. És végül is úgy tűnik, hogy a bíróság arra a következtetése jutott, hogy ezek a szöveges üzenetek is dokumentumnak minősülnek, ezeket a szöveges üzeneteket is olyan úgy kell kezelni, mint a hagyományos hordozókon megjelenő adatokat, ugyanúgy kell bizonyítani, hogy ezek a közérdek milyen alapon lehet ezt megtagadni, hogy a nyilvánosságra hozzák, és hát a törvényszék úgy állapította meg, hogy a bizottság ugye először tagadta, hogy ezek az üzenetek egyáltalán léteznének, az eljárásban elég faramuci módon később elismerte, hogy de ezek mégis léteznek, akkor a bíróság előtt viszont a bizottság nem tudta érdemlegesen bizonyítani azt, hogy milyen szempontok alapján engedte, hogy ezeket az üzeneteket megsemmisítsék, vagy töröljék, vagy milyen szempontok alapján zárta ki a nyilvánosságot. Szóval formálisan nézve az a helyzet, hogy a bizottságnak hozni kell egy új határozatot, mert a bizottságnak azt a határozatát, amivel megtagadta ezeknek az üzeneteknek a nyilvánosságra hozatalát, ezt a határozatot a bíróság megsemmisítette, és a bizottságnak vagy fellebbeznie kell a döntéssel szemben, vagy hozni egy új határozatot, ami a bíróság ítéletének megfelel.
De a törvényszék azt mondja, hogy jogkérdésben lehet fellebbezni. Ez azt jelenti magyarán, hogy találnia kell a bizottságnak egy olyan Európai Uniós szabályt, ami megalapozza azt, hogy miért törlődtek az SMS-ek?
Bizottságnak, ugye én nem akarok jogi tanácsokat adni a bizottságnak, ez nem az én dolgom, de adott esetben a jogkérdés az olyan elvi jelentőségű kérdés jelent, hogy a bíróságnak, ami fellebbviteli fórumon jelen esetben a törvényszéknek, a bíróságnak lehet más elképzelése arról, hogy mondjuk ezek a szöveges üzenetek, ezek ugyanúgy hordozóknak tekinthetők, mint egy papíralapú dokumentum, vagy mint egy elektronikus, egyéb elektronikus adathordozó. Tehát a bíróság mondhatja azt, hogy az SMS-es üzenetek azok nem minősülnek ilyennek, vagy mondhatja azt, hogy elegendő a, mondjuk a bizottság elnökének a személyes döntése ahhoz, hogy ezekről az üzenetekről eldönthesse azt, hogy ez közérdekre igénytartó dokumentum, ezt nyilvánosságra kell hozni, vagy nem. Tehát nagyon sok jó kérdés van ebben az ügyben, amivel először foglalkozott az Európai Unió Bírósága, tehát ez a jogászok számára egy nagyszerű homokozó, ahol még akár hosszú évekig lehet ezeket a kérdéseket boncolni, de innen a jogkérdésről én ráfordulnék ennek a politikai tartalmára, mert ez szerintem Magyarország és az Európai Unió szempontjából talán még fontosabb, mint önmagában az, hogy a szöveges üzenet az adathordozó-e vagy sem, vagy dokumentumnak minősül-e a közérdekű adatok nyilvánossága szempontjából. Ugye azért emlékezünk vissza, ez az ügylet, ez 2021-ben köttetett, magát a megállapodást 21 májusában véglegesítették. Az Európai Unió történetének legnagyobb közös beszerzéséről van szó. Itt 1,8 milliárd vakcináról van szó, alsó hangon 30-40 milliárd euró értékben, amit az Európai Uniós tagállamok a bizottság koordinálásával és a bizottság által képviselve közösen szereztek be. És annak idején, már ez lassan 5 éve, annak idején ez óriási politikai vita tárgya volt. Ugye, talán a hallgatók emlékeznek még arra, hogy hihetetlen nyomás alatt volt például Magyarország, hogy kizárólag az uniós közös beszerzésen keresztül szerezzen be vakcinákat, más vakcinákat, például orosz vagy kínai vakcinákat ne szerezzen be. Óriási nyomás alatt voltak azok az állampolgárok, akiket nem ezekkel a vakcinákkal, hanem mondjuk orosz vagy kínai vakcinákkal oltottak be.
Kampányoltak, hogy az rossz,
és talán emlékezzenek arra, hogy ezek a személyek még utazási korlátozás alá is eshettek. Tehát a tagállamok megtagadhatták azoknak a személyeknek a belépését a területekre, akiket nem a közösen beszerzett vakcinákkal, hanem más vakcinákkal oltottak be, ami nyilvánvaló állampolgársági alapon történő diszkrimináció. És elmondhatatlanul brutális, agresszív módon próbálták Magyarországot belekényszeríteni abba, hogy csak és kizárólag közös beszerzésen keresztül lehessen ezeket a vakcinákat beszerezni. És ugye ilyen az Európai Unió történetében ilyen előzmény nem volt. Ez az első terület, ahol azt mondta a bizottság, hogy én a tagállamok nevében akarok bizonyos létfontosságú termékek beszerzéséről tárgyalni a tagállamok nevében, és utána elvárom a tagállamoktól, hogy az általam letárgyalt szerződéshez csatlakozzanak, és abból a szerződésből adódóan magukra nézve kötelezettséget vállaljanak. Ugye és utána a bizottság kommunikációja az volt, hogy ez egy egyértelmű sikersztori, az európai beszerzés az rendkívül sikeres volt. és ezt az európai beszerzési módszert ezt más területekre is ki kell terjeszteni, például a földgázra. Azt mondta az Európai Bizottság, hogy most onnantól kezdve, hogy ez a vakcina beszerzése sikeres volt, akkor milyen jó lenne, hogyha mondjuk a bizottság tárgyalna a közös földgáz beszerzésre a tagállamok nevében, és hasonló módon történne a szerződés kötés és a végrehajtás, mint a vakcina esetében. Most a mi értelmezésünk szerint, amit a bizottság tett a vakcina beszerzés kapcsán, az azt eredményezte, hogy indokolatlanul drágán, későn, és először indokolatlanul kevés, utána pedig indokolatlanul nagy mennyiségben álltak vakcinák rendelkezésre. Tehát én azért azt mondanám, hogy ez a vakcina beszerzési történet a bizottság részéről, ez messze nem egy sikersztori, és úgy visszatekintve nem hiszem, hogy ezzel lehetne indokolni, hogy ezt a megoldást más területekre is kiterjesszük. De most már azt is látjuk, hogy nem csak eredményében volt ez megkérdőjelezhető, hanem úgy tűnik, hogy az eljárás is legalábbis súlyos hiányosságokban szenvedett az átláthatóság, a transzparencia tekintetében. Ez nem az első úgy, ami ezt megkérdőjelezi. Voltak már olyan perek, ahol ezeknek a vakcina beszerzési szerződéseknek a nyilvánosságra hozatalát kérték, és a bizottság ennek először nem tett eleget. Később pedig olyan formában tett eleget, hogy üzleti titokra, meg személyiségi jogok védelmére, meg még a jóisten tudja mire hivatkozva, ezeknek a szerződéseknek az érdemi elemét kitakarták, tehát valójában a tényleges üzleti feltételekről a nyilvánosság nem szerezhetett tudomást. És most már azt is tudjuk, hogy a tárgyalás az szöveges üzenetek váltásán keresztül történt jelentős részben, hogy milyen jelentős részben azt nem tudjuk, mert ugye ezeknek a szövegeknek a tartalmát nem ismerjük, de ezeket a bizottság valamiért nagyon nem akarja nyilvánosságra hozni. Most ezek után azt mondani, hogy jó döntés volt az, hogy a tagállamok ilyen létfontosságú kérdésben ezeket a döntéseket a bizottság kezébe tették le, és hogy ezt ki kellene terjeszteni más területekre, és ez legalábbis megkérdőjelezhető, ez szerintem egy nagyon komoly politikai hozadéka ennek az eljárásnak.
Van valamilyen szabályozás arra, hogy a személyes informális tárgyalásoknak mi az észszerű határa a bizottság esetében, mert az üzleti életben mindenhol van ilyen, hogy egyszerűen nem lehet minden nyilvánosságra hozni, mert verseny van.
Igen, de abban az esetben, hogyha üzleti tárgyalásokról beszélünk, ott a nyilvánosság az abban a körben, amilyen körben érvényesülni kell, az érvényesül. Ugye, amikor egy cég üzleti tárgyalásokat folytat, akkor mondjuk az ügyvezető vagy a tulajdonosok felé teljes elszámolással tartozik. Tehát nyilvánvalóan az ügyvezető és a tulajdonosok ezeknek a tárgyalásoknak a tartalmával tisztában vannak.
Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős minisztert hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.